Szép estét kívánok! Hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a kütyük és a boldog gyermekkor között? Mi kevés és mi lehet túl sok, hogyha a digitális jólétről, a gyereknevelésről és a digitális oktatásról beszélgetünk, egészen az alfáktól az omegáig. Vendégem a stúdióban dr. Rétfalvi Flóra, az EduTech Hungary ZRT vezérigazgatója, az EdTech Koalíció nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, egyben az Európai EdTech Szövetség elnökhelyettese, a Kids Spirit Fejlesztő Központ alapítója és ügyvezető igazgatója. Hosszú, de mindegyik fontos feladatkör. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük onnan, hogy az EduTech Hungary csapata a hazai oktatás technológia fejlesztésére, illetve a digitális gyermek jóllétre összpontosítotok. Erről pedig az jut az eszembe, hogy egyáltalán nincsen könnyű dolgod vagy dolgotok, mert hogy egy nagyon megosztó és egy nagyon érzékeny téma ez, amivel foglalkoztok, amiben nagyon nehéz igazságot tenni. Ezt nem tudom, hogy ti hogy élitek meg.
Hát igen, egyik oldalról ez egy nehéz történet, de másik oldalról én rendkívül hálás vagyok annak, hogy nem nekünk kell behoznunk a köztudatba ezt a témát, hanem mindenki beszél róla, mindenki érintett, mindenkinek van véleménye. Ez azért ebből a szempontból már egy előny, hiszen a dialógust formálni, tudatosítani kell, és nem pedig a köztudatba behozni. És persze ahány ember, annyiféle szokás és annyiféle álláspont, de én azt gondolom, hogy az, hogy nyitottság van azért a nagy közönség részéről abba az irányba, legyen szó szülőről, pedagógusról, vagy akár gyerekről, hogy erről többet megtudjon, ezt jobban megértse, hogy tudatosabb legyen a digitális eszköz használat tekintetében, annak a pro és kontra elemeivel, az szerintem már egy nagyon jó alapja annak, hogy a dialógust azt mi tovább keretezzük szakmai szempontok alapján.
És hát a gyerekekről fogunk nagyon sokat beszélni, de hogyha a gyerekekről beszélünk, akkor a felnőttekről is beszélni kell, és az ő eszközhasználatukról is beszélni kell, mert hogy mintákat mutatunk.
Igen, azért vagyunk egy nagyon sajátságos periódusban vagy időszakban, mert hiszen mi magunk felnőtteként is most tanuljuk. Persze használjuk a munkához, használjuk a magánéletben, használjuk okos dolgokra, nyelvtanulásra, tudásbővítésre, mérésekre, adminisztrációra, csak hát a túlhasználat az esetünkben is előfordulhat, és együtt tanuljuk a gyerekekkel, nem beszélve arról a sajátságos helyzetről, hogy sok esetben a gyerekek jobban értenek hozzá, hiszen ők ebben nőttek föl, hiszen ők már egészen fiatalon a kezükbe kapták ezeket az eszközöket, és nem ritka az sem, hogy a gyerek tanítja meg a szülőt arra, hogy tudja jól használni az okos eszközt.
És amit bevetnék így az elején, vagy mondanék, az, hogy a tiltás, ugye azt tudjuk, hogy az sosem jó, mert az visszaüthet, tehát egy egészséges szabályozás az, ami, vagy iránymutatás az, ami szükséges. Ezt ti hogyan gondoljátok, vagy mi mellett érveltek?
Mindenképpen emellett a leginkább a tudatosítás, tehát hogy az, hogy én tudjam és érzékeljem saját magamról, hogy mennyit használom és mire használom, kortól és funkciótól függetlenül, mennyit töltök a képernyő előtt, és hogy igenis legyen bennem annyi önkontroll és önreflexió, hogy azokban a helyzetekben, ahol nem indokolt a képernyő használata, egy baráti beszélgetésben, vagy akár most nálunk ebben a beszélgetésben, akkor
nem nyomkodom,
nincs ott mellettem, nem figyelek oda rá, nem hagyom, hogy a figyelmemet ezt terelje, hanem ide figyelek erre a beszélgetésre. És ezek miatt is fontos, hogy a feltörekvő generációt is megtanítsuk erre, hogy vannak azok a helyzetek, ahol igenis indokolt a használata, és azt is, hogy hogyan tudja ezt használni jól, és van az, amikor meg igenis elteszem a táskába, vagy nem veszem elő, nem kell nekem annak mindig a kezemben lennie, vagy állandóan pörgetnem valamelyik social media felületet, ha a barátaimmal vagyok.
Hát sok olyan helyzetet látunk, amikor akár egy pár leül együtt egy asztalhoz, akár egy vendéglőben, és mind a kettőjük előtt ott a telefon.
Hát vagy akár otthon, vagy egy családi környezetben nagyon sokszor ugye a gyereknek is előteszik ugye az iPad-et, hogy akkor elfoglaljuk a gyereket ezzel, ami persze egy megoldási lehetőség, és Isten látja lelkemet, mert szerintem ez bele is fér egy szülői magatartásba, hogy néha az ember ezt így oldja meg, mert akkor az biztosan lefoglalja a gyereket, megnézi a mesét, tud egy nyugodt pillanatot önmagának szerezni, ennek a időszerűsége, hogy mikortól, melyik kortól, illetve a mennyisége az, ami egy kritikus dolog, hogy igenis sajnos nekünk is bele kell tenni abba az energiát, hogy ilyenkor elővegyük a filctollat meg a papírt az étteremben, az iPad helyett, és rajzoljunk a gyerekkel, vagy kártyázzunk a gyerekkel, és így foglaljuk le, amíg megjön az ebéd.
Igen, magamnak itt felírtam a beszélgetés előtt, hogy minden területen vannak szélsőségek, például képernyőfüggő 2 évesek, vagy olyan kamaszok, akik napi 10 vagy annál több órát is a számítógép előtt töltenek. Mik a számok, hogyha így megnézzük a különböző generációknál, hogy mi az átlagos képernyő használat.
A tanulmányok és a kutatások alapján előírt képernyő használat mennyisége, ugye kapásból nem a nulla éves kortól engedélyezi, hanem már jóval később, 3-4 éves kortól ajánlott az, hogy egyáltalán képernyővel találkozzon a gyermek, de ehhez képest az átlagos idő, amit egy képernyő előtt tölthetünk, az minden korosztályban jóval meghaladott, tehát akár 3-4-5-ször annyit töltünk a képernyő előtt, mint amennyi indokolt lenne a tanulmányok szerint.
A szülők egyébként mennyire tudatosak, mit tapasztaltok, és mennyire foglalkoztok az ő edukálásukkal?
Elsősorban mi azokkal a szülőkkel találkozunk, akik ugye keresik a kérdésekre a választ. Igyekszünk elérni olyan helyekre is, ahol még a kérdés nem merült föl, bár már érzékeljük, hogy lehet, hogy ezzel kéne foglalkozni, de azok, akikkel mi találkozunk és rendszeres kapcsolatban vagyunk kurzusaink, előadásaink, konferenciáink tekintetében, ők mind próbálnak nagyon tudatosak lenni a gyermeknek azokkal az alternatívákkal, amit a képernyő használat helyett tudnak ajánlani. Mert ugye nem elég megtiltani és elvenni, hanem kell, hogy valami helyette, ami leköti az ő figyelmét, és ugyanazt a dopamint, endorfint meg tudja termelni a szervezetében, amit ugye a képernyőtől kap meg egyrészt, másrészt pedig még mindig nagyon nagy a tudáséhség azokra a gyakorlati megoldásokra, amivel egy szülő tudja korlátozni, keretezni a gyermeknek az eszköz használatát, vagy tudja jól tudatosítani a gyerekben, hogy mi az, amire jól tudja használni a telefont. Tehát például akár, ha csak arra gondolunk, hogy mennyire fontos a kritikus gondolkodás, vagy a kérdezésnek, vagy az információ feldolgozásnak a képessége, amikor mondjuk az interneten keresünk egy választ, legyen szó egy leadandó házi feladathoz, felmegyünk az internetre, vagy megkérdezzük ugye a ChatGPT-t arról, hogy mi legyen a válasz, és mit írjunk le a füzetbe. Ott ezeket a képességeket fontos, hogy a szülő is gyakorolja, tanítsa a gyermeknek, akár csak úgy, mint ahogy amikor elengedjük egy, először mi kísérjük el a gyereket a játszótérre, és igenis meg kell tanítani a gyereket egyedül közlekedni, hogy aztán elmerjük engedni egyedül. Ugyanígy az internet világában is, az eszközhasználatban is az elején el kell kísérni a gyermeket ezekbe a terekbe, hogy aztán megtanítsuk neki, hogy mik azok a sarokpontok, mik azok a sarokkövek, amiket igenis kritikus szemlélettel kell figyelni.
De most én azt gondolom, hogy ha már behoztad a ChatGPT-t, azért egyre többen használjuk a munkához, vagy a magánéletünkben teszünk fel kérdéseket, amitől könnyebb, gyorsabb lesz az életünk, de szerintem még mindig nagyon sokan nem használják, így nem is tudják megadni ezt a fajta segítséget a gyerekeiknek.
Kíváncsi lennék amúgy azokra a statisztikákra, bevallom őszintén, nincs előttem, hogy vajon a fiatal generáció és az idősebb generáció ChatGPT felhasználási szokásai mennyiben térnek el. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül indult most egy új generáció 2021-ben, mert ugye mi mindig az alfákról beszélünk, akik 2010 után születtek. 2010 az az év, amikor az iPad-et feltalálják. Ergo az iPad, mint érintőképernyő el tud terjedni ennek a generációnak a mindennapjaiban. Most, hogy a ChatGPT most már 1-2 éve azért elkezdett bekúszni a nagy közönség a létezésében, most itt a béta generáció 2025-től, akiknek azt mondják, hogy a mindennapi életét már jobban meg fogja határozni ez a ChatGPT. Tehát én azt gondolom, minél fiatalabb az ember, annál testhez állóbb és annál természetesebb lesz a mesterséges intelligencia ilyen jellegű használata a mindennapi életben. De mondom, nagyon fontos a kritikus gondolkodás és a jól kérdezés és az információk jól feldolgozásának a képessége.
És ebben azért nagyon sok segítséget tudtok akár ti is nyújtani. Én arra nagyon kíváncsi lennék és személyesebb vizekre elveznék, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a területtel.
2-3 oldalról érkezem a neveléstudománynak az irányába, de a maga a digitális oktatás és az oktatás technológia, mint terület, az most már egy 6-7 éve az életemnek a részét képezi. Az oktatás technológia az igazság szerint minden olyan technológiai és online digitális vívmány, amivel a tanulást tudjuk könnyebbé, hatékonyabbá, színesebbé tenni. Nem csak a módszertani, vagy akár a felületi, vagy akár technológiai, tehát hogy eszköz szintjén, de akár adminisztrációs szinten is. Tehát az oktatás technológia azok a vívmányok, amiket céltudatosan a tanuláshoz, tanításhoz használunk. Az, hogyha mondjuk egy Excel táblát használunk a tanuláshoz, attól az még nem lesz oktatás technológia, bár a módszertan, amivel a tanár azt kidolgozza, az még az lehet az. És ugye ezek mind valahol a mindennapi életünknek a teljesen beivódott részei, még akkor, hogyha nem vesszük észre. Engem mindig is az érdekelt, hogy ezt hogyan tudjuk tudatossá tenni, hogyan tudjuk a leghatékonyabban, legjobban használni.
Hogyan jutott el a vezérigazgatói pozícióig? Mert hogy amikor felsoroltam az elején a sok pozíciódat, az első az volt, hogy az EduTech Hungary ZRT vezérigazgatója vagy.
Igen, hát igazság szerint azt hiszem, hogy én nem is a pozíció, hanem sokkal inkább az ügy hívője vagyok. Én azt gondolom, hogy mindenkinek megvannak a maga kompetenciái és felelősségi körei, amivel az ügyet tudja szolgálni. Itt az ügy az az, hogy a digitális eszköz használatban mi azért társadalmi szinten legyünk tudatosak, és ezt próbáljuk a legjobban használni. Ne használjuk túl, ne használjuk rosszul, hanem próbáljuk a legjobban használni. És ehhez az én kompetenciáim azt teszik lehetővé, hogy mint egyfajta telefonos központ összekapcsoljam a megfelelő információkat, a megfelelő embereket, hogy ez a tudás, ez gyarapodhasson, és minél nagyobb körben elterjedhessen.
Milyen vezetővé váltál az elmúlt években szerinted?
Hú, hát ezt jól lenne a kollégáimtól megkérdezni. Én azt gondolom, hogy az ember folyamatosan tanul. Biztos, hogy nekem egy nagy kihívás volt, és egy fontos tanulási folyamat az, hogy hogyan tudok minden kollégámnak minden információt és keretet megadni ahhoz, hogy maga biztosan és felkészülten tudjon a saját maga feladatkörében kiteljesedni, és saját maga által meghatározott mérföldköveket, célokat elérni, amik ugye a közös célrendszerünket is szolgálják.
Mi az, amit mondjuk kifejezetten élvezel a napi munkádban, amiért érdemes csinálni?
Sokan szokták mondani, és ez így sincs másképp, hogy nincs két egyforma nap, nincs két egyforma feladat. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem az emberi találkozásokat. Néha sok, tehát néha az ember igyekszik mindenkinek megadni azt a figyelmet, azt a tiszteletet, azt a kapcsolódási lehetőséget, amivel nem csak ő, de én magam is gazdagabbá válok, és azt gondolom, hogy ezt teszik színesebbé, és ezek gyarapítják ezt a közösséget és ezt a tudáshálót.
Na most, amiről szerintem még izgalmas lenne beszélgetnünk, hogyha már a vezetés szóba került, a női vezetők helyzetéről, szerepéről, te ugye egy ZRT első számú vezetője, vezérigazgatója vagy, de azért azt látjuk, hogy ez azért nem feltétlenül annyira gyakori. A számok azt mutatják, hogy a legfelsőbb szintre azért nagyon kevés nő jut el még mindig.
Azt gondolom, hogy abból a szempontból egy könnyű helyzetben vagyok, hogy az oktatás területe az javarészt feminin terület, még akkor is, hogyha itt is a legfelső vezetés az inkább férfiakból áll.
Hát mert a menedzsment, az irányítás, az skilleket követel, megfogalmazzunk így.
Az lehetséges, igen. Teljesen más, vagy hát sok esetben, fogalmazunk így, hogy sok esetben más kompetenciákat hozok be szerintem én nőként egy ilyen rendszerben, mint mondjuk egy férfi. Biztos, hogy sokkal empatikusabb vagyok, sok helyzetben, sokkal megértőbb akár nem csak a női kollégáim, de a kollégáim irányába, talán türelmesebb is, ez nem tudom, hogy a pedagógiai vonal miatt van, vagy a nőiség miatt. Én nem érzem azt, bevallom őszintén, hogy más lenne a helyzetem, abból a szempontból, hogy persze fel kellett nőni a feladathoz. Nem szoktam összehasonlítani az én lehetőségeimet más emberek lehetőségeiből, abból próbálom a legtöbbet kihozni, ami nekem megadatik.
Mit látsz magad körül? Azt mondod ugye, hogy ez szektor specifikus azért, hogy itt felül reprezentáltak a nők, akár vezetői pozícióban is, de hát azért nagyon sok vezetővel találkozol a piacon, gondolom.
Igen, ez így van. Én azt gondolom, hogyha nekem nagyon nagy szerencsém van abból a szempontból, hogy nagyon jó mentoraim, szövetségeseim és támogatóim vannak rendszeren belül és rendszeren kívül, akikkel öröm együtt dolgozni, férfiak és nők együtt, egyaránt. Ez azért olyan kiegyensúlyozott dialógusokat tesz lehetővé, ahol nem érzem annak se az előnyét, se a hátrányát, hogy nőként vagyok ebben a pozícióban.
Azért picit mi is belecsúsztunk a sztereotípiákba, vagy behoztuk azzal, hogy ilyen skill, olyan skill, inkább mire van szükség, inkább nőként empatikusabb, férfiként milyen. Találkoztál ezzel kapcsolatos sztereotípiákkal a saját pályafutásod során?
Jó a kérdés. Én szerintem a jó vezetőt nem a nemisége, és nem feltétlenül a sztereotípiák teszik jó vezetővé. Most ha csak arra gondolok, hogy ki az, akire én felnézek, és ki az, akitől én szívesen tanulok, azok az emberek is mind maximálisan empatikusak, pedig férfiak. És mind maximálisan megértőek, és türelmesek tudnak lenni. Talán az egy picit egy másik lehetőség kupac, amit egy férfi megkap, hogy társadalmilag valahogy én azt tapasztalom, hogy úgy vagyunk beágyazva, hogy sokkal több az a terep, ahol a férfiak egymással azonnal megtalálják a közös hangot. Tehát mondjuk egy sport, mint téma, az azonnal el tud indítani egy beszélgetést férfi és férfi között, míg nem feltétlenül indulunk el sport tevékenységeknek a kielemzésével egy női-férfi dialógusnál, vagy beszélgetésnél, ismerkedésnél. És nálunk nőknél is kell, hogy legyen, vagy vannak azok, és én azt gondolom, hogy egyre több az ilyen. Tehát, hogy én azt tapasztalom, hogy egyre több női vezetővel találkozom, vagy ambíciózus nővel találkozom, aki halad a vezetői úton, akikkel azért a témáink, ha más nem, akkor pont ez, hogy összeköt minket, hogy az ügybuzgóságunk, az elhivatottságunk egy ügy mentén, az azonnal megnyitja azokat a beszélgetéseket, amihez nekünk nem kell a sport.
Akkor viszont beszéljünk az elhivatottságról az ügy mentén. Ugye nem csak az EduTech Hungary vezérigazgatója vagy, hanem az EdTech Koalíció nemzetközi kapcsolatokért felelős elnök helyettese is. Milyen nemzetközi vagy országon átívelő tevékenységeket, feladatokat végeztek?
Ugye az oktatás technológia, mint olyan, az nálunk sajátságosan ugye az oktatás sok szaktárcához tartozik, és sok formában, sokféleképpen foglalkozunk vele. De ahogyan nálunk, ugye a többi európai tagországban is ez a téma az eléggé porondon van, az Európai Unió intézmények napirendjén is ott van, hogy oktatás technológia. Már csak azért is, mert ez egy több billió dolláros piac globális szinten, tehát nagyon sok az érintett benne. És abból a szempontból mi igyekeztünk összehozni, amit mondtam is, hogy a telefonos énem, hogy akkor összekapcsolni a szereplőket, és a dialógust így bővíteni, meg a közösséget így építeni. Ez a szektorban is jellemző ránk, mert ugye elindítottuk az EdTech koalíciót. Ez a koalíció, ez lényegében egy informálisan indult, és aztán szépen vette föl a formalitását és az alakját. Ez minden olyan szereplőt összekapcsol, aki az oktatás technológiában, az oktatás digitalizációban érintett. Egyetemek, cégek, ágazatirányítás, szakemberek, startupok, hatóságok, tehát aki ebben érintett, az ebben a koalícióban benne van. A koalícióban szakmai diskurzus folyik, tanulmányokat készítünk, döntéselőkészítő anyagokat, és próbáljuk ezt a szektort tudatosan bővíteni, és a nemzetközi trendekre is jól válaszolni tudni. És ugye ennek érdekében, hogy ez jól működjön, beágyazódtunk egy nemzetközi ernyőszervezetbe is, ez az Európai Oktatás Technológiai Szövetség, ahol van szerencsém elnök helyettesként is működni.
Igen, ez az Európai EdTech Szövetség, bemutattalak.
És ugye ez lehetővé teszi, hogy ahogyan nálunk is van egy koalíció, a többi országban is vannak ilyen koalíciók és szövetségek és klubok, és velük tartjuk a kapcsolatot. Tehát ahogy nálunk előkerül egy téma, vagy akár nálunk megfogalmazódik egy közös válasz adott esetben mondjuk a mesterséges intelligencia a kutatásokban és az egyetemi szférában kérdéskör volt a legutolsó ilyen nagyon fontos topik, amiben ugye közösen próbáltunk álláspontra jutni, össze lehet hasonlítani azt a többi országéval. Ha egy európai rendelet kerül az asztalra, ami ezt a témát megpróbálja felölelni, sok esetben ettől a szövetségtől kérnek álláspontot, ami azt jelenti, hogy a mi tagjaink, mint a többi ország tagjai is meghallgatást kapnak ebben az ügyben. Így európaivá vált ez a közösség, európaivá vált ez a hang is.
Hát közösen lehet formálni a közös tapasztalatok alapján azt, hogy milyen irányba menjünk, hogyha digitális eszközhasználatról, vagy egyáltalán digitális oktatásról beszélünk, mert hogy mind a kettő fontos, hogyha még az eszközhasználatra egy picit visszatérünk. Éppen egy dán példáról olvastam, ahol azt mondták, hogy egy telefon, amint belép a gyerekszobába, azonnal leuralja az egész teret, ez pedig azzal a kockázattal jár, hogy árt a gyerek önértékelésének. Milyen önértékelési problémákra kell itt gondolnunk?
Ugye óhatatlanul a telefon az egyfajta kukucskáló ablak is a világra, és ez egyszerre rögtön hat, mint egyfajta tükör az én képünkre. Ha mi magunk is megnézzük ugye a különböző social media felületeken, ott általában az emberek a legboldogabb pillanataikat, a mérföldköveket, azokat az eseményeket osztják meg, amiben örömüket lelik, amire büszkék, azért, hogy az számukra kedvesek, akikkel ugye kapcsolatban vannak, velük tudjanak örülni. Csak hát ez torz képet ad arról, hogy vajon ő is találkozik nehézséggel, neki is van rossz napja, tud ő is fáradt lenni, őt is érik atrocitások, ezeket a részeket nem látjuk.
Neki is van esetleg vitája a férjével, feleségével.
Akár, igen. Ezeket a részeket nem látjuk, és ez a fejlődő korosztálynál, a tinédzsereknél, ahol ugye felértékelődik, amit gondolnak rólam kérdés, hiszen csapattaggá akarok válni, bandatagá akarok válni, követem a trendeket öltözködésben, hajviseletben, akár a szokásokban. Ott ezek a külsőségek a digitális térben, amik számukra egyenértékűek a való élettel, meg a való világgal, nettó felértékelődnek. És ez az, ami miatt ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi magunk is erősítsük az önértékelésüket, és függetlenítsük az én képüket attól, amit a digitális, az online világban látnak.
És kiemelted a tinédzser korosztályt, de azt gondolom, hogy mivel a telefon viszonylag korai életszakaszban már a gyerekek kezébe került, tehát akár egy 8 éves gyerek is találkozhat, most mondtam egy példát, egy ilyen helyzettel, amikor másokhoz viszonyítja saját magát.
Sőt, már ennek a fiatal korosztálynak saját szubkultúrája is van a social media felületükön a kidfluencerekkel, tehát azokkal a gyerek influencerekkel, akiket ők követnek, és akikre ők felnéznek. És innentől kezdve az a fajta bandához tartozás érzése, ez nem csak az iskolán belül, vagy az osztályomon belül alakul ki, hogy az a 8-10 emberhez akarok tartozni, akikkel együtt bandázunk az iskola után, hanem akár globális, igen nagy közös, azokat a rendek, amik divatok Amerikában, az hirtelen behúszik a mi nappalinkba is, és azt látjuk, hogy a gyerek a TikTok videón utánozza azt az amerikai tinédzsert, aki megmutatta azt a dolgot. Tehát ez a fajta trendkövetés, ez kiszélesedik, és ezért kell nagyon odafigyelnünk, hogy igenis a gyerek nem csak a való életben találkozik mintákkal és viselkedéssel és emberekkel, hanem az a digitális világban, online világban, ami ugyanúgy hatással van az ő személyiség fejlődésére.
És akkor még nem beszéltünk a társas kapcsolatok sérüléséről, amikor áttevődik a hangsúly a digitális térre, és csak ott kommunikál a gyerek.
Hát meg ott számít, hogy akkor belájkolták-e, hogy akkor hányan lájkolták be. Hát ugye saját magammal is versenyzek, hogy hát hogy lehet, hogy nekem van 100 barátom, és abból csak 10 lájkolta be. És ilyetén formán az a fajta önigazolás, amit keresek a digitális világban, az azonnali hatással, azonnali jelleggel hatással van az én képemre. Hiszen miért nem tetszettem? Akkor biztos valami, és azonnal elkezdek erre belül pszichológiailag reagálni és reflektálni.
Tartsunk egy kis szünetet, és folytassuk innen a beszélgetést. Vendégem még egy fél óráig dr. Rétfalvi Flóra, az EduTech Hungary Zrt. Vezérigazgatója, az EdTech Koalíció nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, egyben az Európai EdTech Szövetség elnökhelyettese, akivel a gyermekek jólétének fontosságáról, a megfelelő eszközhasználatról, illetve az alfa generáció kompetenciáinak fejlesztéséről is beszélgetünk még. Hamarosan innen folytatjuk.